Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Történelmi jelentőségű megállapodásként értékelte Papp Dániel, az MTVA vezér igazgatója azt az egyességet, amely a magyar közmédia és a kínai partnerek között köttetett a nemrég befejeződött magas szintű budapesti látogatás farvizén. Erről a történetről beszélünk, de hát ezt nyilván ki fogjuk bontani, még inkább Sükösd Miklóssal, aki alapos tapasztalattal rendelkezik a keleti, távol-keleti végekről, hiszen 4 évig Hongkongban média szakosokat oktatott, most pedig Koppenhágából jelentkezik be, ahol szintén média szakosokat tanít, hiszen a Modern Európai Tudományok Központjának igazgató helye, de ugyanakkor a Koppenhágai Egyetem kommunikáció tanszékének docense is. Köszönöm, Miklós, hogy itt vagy velünk.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
Meglepődtél, amikor ilyen címeket hallottál, hogy kiváló alkotások Kínában, ahol a fensik, Tibet fejlesztése, az övezet és út követei Magyarországon. Ezek fognak majd a magyar nézők elé vonulni, meglehetősen fegyelmezett ritmusban, mert hogy az egyesség arról is szól, hogy alkotásokat cserél a magyar és a kínai közmédia kölcsönösen.
Ezek olyan propaganda szólamok, amik a hallgatók számára tulajdonképpen a Ceausescu korszakból lehetnek ismerősek. Tehát ez a fenséges propaganda szöveg, a Kárpátok bércei és a zseniális vezető, ezek kifejezetten a sztálinista típusú, maoista típusú, kemény kommunista ideológiára vezethetőnek vissza. Tulajdonképpen a magyarországi média nézők, hallgatók ezt nem is a Kádár korszakból, hanem még a Rákosi korszakból ismerhetik, ezt a felhéjázó, a vezért istenítő szöveget, ami szerint az országban minden iparosítás remekül folyik, mindenki boldog, mosolyog a plakátokon, a filmeken, a tévében, csupa elégedett embert látunk. Tehát tulajdonképpen a kínai média Európában, a leginkább az 50-es évek sztálinista és poszt-sztálinista médiájához hasonlítható, abból nőtt ki. Mao Tse-tung, Sztálin kortársa és tanítványa volt, és elég hosszú ideig a 70-es évekig uralkodott, és utána Deng Xiaoping reformokat vezetett be, de a mai államelnök visszanyúlt, Xi Jinping visszanyúlt a maoi örökséghez, örök életűvé nyilvánította magát és a hatalmát, tehát haláláig uralkodni fog Kínában. Deng ezt korábban 8 évre, 2 terminusra szűkítette, tehát visszajött a maoista diktatúra, és visszajött a diktatúra nyelve, a propaganda nyelve Kínába, és ezt exportálja Kína Magyarországra, és az Orbán rendszer ezt importálja a magyar televízióba, a magyar nézők számára.
Jó, de hát akkor a török sorozatok mellé beférnek a kínai sorozatok is. Ez a keleti nyitásnak a része, hogy állandóan vannak koreai sorozatok is persze, tehát hogy a paletta azért, ha nem végtelen, de színes. Ez a keleti nyitás média szinten?
Itt politikai nyitásról is szó van. Az együttműködést maga Papp Dániel, aki a magyar televíziózás vezetője, és egyébként a Magyar Bíróság által elítélt hírhamisító, ő írta alá magas szintű kínai partnereivel közös műsorgyártásról, hírcseréről, műsorcseréről, technológiai együttműködésről, tehát politikai programokról is szó van.
Szakember és tapasztalat csere. Na most bizonyára, hogy a technológiai fejlődés szempontjából lehet, hogy a szakember rész az jót tesz a magyarországi közmédia tudás tárának gazdagi, talán ebben a zónában nem is kétséges, hogy jól fogna, de a tapasztalat csere. Mit tapasztaltál te, Miklós, a te általad képzett diákok, aztán végül hova kerültek el, milyen feedbacked van egyáltalán, mit lehet tapasztalatként átvenni Kínából média szinten, vagy közmédia szinten pontosabban?
A kínai média cenzúrázott, kontrollált, központosított média, amely a kínai kommunista párt ellenőrzése alatt áll. Nem az a szabad médiarendszer áll előttünk, ami a nyugati országokban, ahol vannak közmédiumok, állami vagy közpénzből fizetett közmédiumok, szabad kereskedelmi médiumok, ezek demokratikus médiarendszerek Európa, az Európai Unió valamennyi országában, talán Magyarországot és leginkább most már Szlovákiát kivéve. A kínai rendszer azonban cenzurázott, minél inkább politikai irányultságúak a műsorok, annál inkább cenzurázott. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tabu kérdésekről nem csak, hogy erős kritikát, de semmilyen kritikát nem lehet megfogalmazni. El sem jutnak újságírók oda, hogy ezt megtegyék, hiszen sokszoros szűrő után kerülnek mikrofon vagy kamera közelbe, pártiskolákba kell járniuk, a kommunista Kínában pártújságírást tanulnak, és ennek a lényege, hogy a média a párt legélesebb fegyvere és propaganda meggyőző funkciót, legitimáló funkciót, a kormányt és a pártot támogató, segítő szerepet kell betöltenie. Tehát nincs szó szabad újságírásról, ahol az újságírók maguk választják a témáikat, a napirendet, az értelmezési kereteket, hogy milyen szögből, milyen értelmezéssel meséljék el a politikai történeteket. Ha szórakoztató műsorokról van szó, szórakoztató műfajokról, filmekről, magazinokról, ott sokkal kisebb a kontroll, ott lehet magántulajdonú média is. Ugyanakkor Kínában teljesen lehetetlenné teszik a külföldi média, mondjuk a BBC vagy más elérését, a New York Times-ot, a CNN-t el sem lehet érni Kínából. Tehát ha ezeket próbáljuk beütni Kínában, egyszerűen az internetes kereső, a Google nem fog, nem is a Google, hiszen a Google is be van tiltva, a Facebook is, az összes nyugati szolgáltatás elérhetetlen Kínából. Egy olyan internetes és médiarendszerrel állunk szemben, mint hogyha egy intranet lenne, egy vállalati intranet lenne egész Kína, csak a vállalati intranetbe kívülről nem lehet bemenni. Itt Kínában ez egy fordított intranet, kifelé nem lehet menni. A Wikipédiától a fő nyugati médiákig egyszerűen nem lehet beütni a keresőbe a fő médiumokat Kínában. Tehát ez egy nagyon erősen cenzurázott propaganda média rendszer. Alapjaiban különbözik a nyugati rendszertől, történelmi alapjaiban. Hiszen a kommunista, sztálinista, eredetileg pedig lenini, bolsevik sajtóirányítás elvére megy vissza. És diktatórikus környezetben.
Sokkal kisebb a kontroll, mondod, a fikciós és az entertainment zónában megjelenő produkciók esetében. Ezt azért szállazzuk szét. Mit jelent a sokkal kisebb kontroll Kínában?
Hogyha egy magazin, mondjuk egy női magazinról, vagy szépségápolási, vagy sportmagazinról van szó, mondjuk a testedzésről szó, itt nincs komoly veszélye politikai témáknak. De bármikor becsúszhat valamilyen nem várt rendellenesség, akkor azonnal eltávolítják az újságírót, a főszerkesztőt. Ha az internetes kiadásokból példák vannak arra, hogy visszavontak cikkeket, híres szecsuáni földrengés után például kritizálták egyes újságírók a helyi építési hatóságokat, amelyek megengedték, hogy nem elég biztonságos házakat is építsenek, és a földrengés alatt összedőlt házakban sokan meghaltak. Itt az újságírók kritikáját utólag távolították el az internetes honlapokról, vagy visszavont újságokból. Máskor azonban nem is lehet, ez azonban ritkaság, hiszen máskor nem is jut érvényre, nem is jelenhet meg ilyen kritika. Hozok egy példát a közösségi média területéről. Ott nem utólagos cenzúra működik, hogy a posztot vagy kommentet eltávolítják, hogyha túl kritikus, működik az is, hanem eleve be sem üthetjük a kritikus szavakat. Tehát Tiananmen tér, ami az 1989 júniusi diákmozgalmakra, munkásmozgalomra utal, amit véresen levert a kínai kommunista párt, ezt a kulcsszót például be sem üthetjük, hiába ütjük be a kínai karakterekkel, kínai jelekkel, egyszerűen nem jelenik meg, nem tudjuk kiposztolni.
Gondolom a dalai láma szintén, az ujgurok ugyanúgy.
Pontosan, és ez a lista változik, ez a lista mindig az adott a politikai helyzet szerint változik, tehát előzetes technológiai cenzurát is látunk. Persze az emberek kijátszák úgy, hogy a kínai karakterben egy vonást megváltoztatnak, ez olyan, mint hogyha a magyarul vagy románul egy betűt szándékosan rontanánk, akkor az megjelenhet, de ezeket szoftverrel vagy kézileg egy hatalmas cenzorhadsereg eltávolítja. Ha pedig valaki nagyon indisztál és sokat posztolgat ellenzéki vagy a pártot kritizáló osztogat, akkor előbb-utóbb úgy hívják ezt, hogy teára behívják a helyi állambiztonsági szervek. Ez a Romániában a Securitate-nak megfelelő, régi Securitate-nak megfelelő intézmény. A TEA azt jelenti, hogy csak figyelmeztetik, elbeszélgetnek vele. Súlyosabb esetben már hosszabb ideig bent tartják az illetőt, még súlyosabb esetben bántalmazzák fizikailag. Megverik. És hát legsúlyosabb esetben akár el is ítélhetik, vagy ítélet nélkül tűnhet el. Tehát ez a cenzúra, propaganda rendszer, amiről beszélünk, ez az átfogó félelem, vagy legalábbis lehetséges politikai retorzióknak a légkörében zajlik. Híres üzletemberek, mint Jack Ma, a milliárdos, aki az Alibaba online rendszer alapító tulajdonosa, hónapokra eltűnt például, miután kritizálta a gazdasági reformot, a rendszert, a kínai kommunista párt gazdaságpolitikáját. De sportolók, teniszezők, énekesek, sztárok, celebritások is eltűnnek hetekre, hónapokra, majd miután újra megjelennek, már a kritikájuk eltűnik, és támogatják a kommunista pártot. Tehát itt az agymosásnak, a meggyőzésnek a pszichológiai és fizikai egyvelegét látjuk. És ez persze a híres emberek megtérése, eltűnése és megtérése, figyelmeztetés, üzenet az egyszerű állampolgárokkal is, hiszen veled ez még inkább megtörténhet. Mint ahogy Navalnyi is meghalt, elhunyt egy orosz börtönben, Liu Xiaobo, a Nobel békedíjas kínai ellenzéki filozófus is börtönben vesztette az életét. Tehát amikor azt mondjuk, hogy itt egy sztálinihoz hasonló rendszer van, az nem csak a propagandára és a nyilvánosságra értendő, hanem a politikai rendszerre is. Kínában átnevelő táborok működnek, 165 munkatábor, ahol ujgurokat és más nemzeti kisebbségeket tartanak, és átnevelik őket, megváltoztatják az identitásukat, és ilyen helyre kerülhetnek azok is, akik hosszasan kritizálják a párt irányvonalát.
Keresztény üldözés, vagy keresztények elleni presszió, hogy fogalmazzunk egy kicsit közmédiásabban, visszafogottan, de azért a valóságot nem megkerülve, ez is része a jelenlegi pekingi rezsim hát eljárási módszereinek, illetve viszonyulásának. Na most egy alapvetően keresztény értékeket hirdető kabinet, mint amilyen az Orbán kormány, ezt akkor lenyeli? Tehát, hogy úgy olybá tesz, hogy ez nem létezik, nem zavarja, nem szoktak ilyenkor a tanácsadók háttéranyagokat letenni az asztalra egy egyesség találkozó diplomáciai fórum előtt?
Álló szempont, a válasz nem, valamint nem. Tehát fel sem merült, hogy ez a kérdés az asztalra kerüljön, hogy erről tárgyaljon Orbán, Viktor és Xi Jinping.
De nem a tárgyalás, Miklós, nem arra gondoltam, mert
hogy ezt felvessék.
Hogy egyáltalán a te meglátásod szerint ilyen jellegű háttérinfokkal rendelkeznek-e a magyar tárgyalók, mielőtt asztalhoz ülnének? Aztán, hogy lenyelik, hogy elteszik, hogy félresöprik, hogy elolvassák, és annyi, az most egy másik téma, de hogy egyáltalán maga a mechanizmus, tehát tudatában vannak-e, hogy egy olyan partnerrel ülnek le, amelyik rendszeresen vegzálja és peremre szorítja, ellehetetleníti a keresztényeket Kínában.
Tudatában vannak, hát minden újságolvasó, hírfogyasztó ember tudatában van, aki kicsit is olvas Kínáról. Egyfelől a katolikusokat, a katolikus szervezeteket tartják, és az egyházat rendkívül szoros kontroll alatt Kínában, mint ahogy békepapokat neveztek ki a kommunista időszakban Közép-Kelet-Európában, ugyanúgy rezsim püspököket, katolikus vezetőket neveznek ki Kínában. A Vatikán emiatt elég rossz vagy feszült a viszony, vagy legalábbis változó a viszony. Még ennél is rosszabb a helyzetük az új pünkösdista karizmatikus keresztényeknek, a radikálisabb protestáns szervezeteknek, amelyek föld alatti működésre kényszerülnek, tehát az Isten tiszteleteiket magánlakásban tartják, és ők valódi üldözésnek vannak kitéve. De vannak más szervezetek is, vallási szervezetek is, a tibeti buddhizmus is, főleg, hogyha itt a tibeti önállóság, függetlenség, vagy legalábbis részleges autonómia, területi autonómia kérdése vetődik fel, erre rendkívül idegesen reagál a kínai vezetés. A Falun Gong nevű szekta vagy egyház, amely meditációval, jogával vagy jogához hasonló csikunggal, kínai hagyományos meditációs technikákkal él, őket is üldözik. Hát nagyon kemény dolgok vannak, miután börtönbe zárják a Falun Gong embereit, és meghalnak, elhújnak a börtönben, utána a szerveiket fekete piacon értékesítik a végül is hatóságokkal összeforródó maffia tagjai. Tehát egy diktatúráról, egy kőkemény, véres diktatúráról beszélünk, megint csak, mint a Rákosi vagy a Ceausescu rendszer, azon a szinten áll a diktatúra, az elnyomás a mai kínai népköztársaságban.
Visszatérek arra a kérdésre, hogy akkor az ex-tanítványaidnak milyen szakmai pályafutása van? Tudsz-e róluk egyáltalán? Tarthatod-e a kapcsolatot velük folyamatosan, vagy megbízható csatornákon? Mit tudnak bevinni ebbe a média közegbe? Olyasmit, amit mégiscsak szakmaiságból tanultak tőletek. Elvárások, értékek?
Először azt említeném, hogy Hongkongban tanítottam 4,5 éven át, 2008 és 2013 között. Hongkong akkor sokkal szabadabb volt, mint a Kínai Népköztársaság többi része. Része volt a kommunista Kínának, de autonóm státuszban, tehát egy autonóm városi területi státuszban. Azóta azonban 2019-20-ban ezt a liberális, részben demokratikus rendszert letörték, elnyomták. Ez volt az az időszak, amikor hongkongi diákok az utcán tiltakoztak, tömegjelenetekre került sor. A helyi demokratikus pártokat is elnyomták, a kampuszokat megostromolták a rendőrök, tehát véres jelenetekre került sor. Tulajdonképpen a magyarországi 1956. októberi forradalom képei ismétlődtek meg, vagy az 1989-es Tianmen-téri pekingi tüntetés leverésének a forgatókönyve zajlott újra. Azóta más Hongkongról van szó, mióta ott voltam, sokkal inkább besimul a Kínai Népköztársaságba. A dolog háttere az, hogy angol gyarmat volt Hongkong egészen 1997-ig, amikor Margaret Thatcher és Deng Xiaoping tárgyalásai nyomán visszakerült az anyaországhoz Hongkong, és a megállapodás értelmében 50 év autonómiát ígért Kína a kínai népköztársaság, ami több pártrendszert jelent, szabad sajtót, szabad oktatást, és hát ugye akkor még a kapitalista rendszer is ide tartozott, mert Kína akkor még közösségi kommunista gazdaságpolitikát folytatott. Az 50 év csak 2047-ben járna le, azonban pont a 2019-2020-as demokratikus mozgalom elfolytásával Kína megszegte a maga által is aláírt 50 éves, nem nyúlunk hozzá politikát. Tehát ezt csak bevezetőképpen mondtam, akkor Hongkong több pártrendszerű, szabad légkörű, autonóm terület volt. Mi az egyetemen, a Hongkongi Egyetemen, ami egyébként a legjobb ázsiai egyetem mind a mai napig, teljesen szabad körülmények között taníthattunk, kollégáim között amerikaiak, Amerikából visszatért hongkongiak, indiaiak voltak a helyi hongkongi kollégák mellett, tehát teljesen egy nyugati média tanszék, újságíró tanszék szakmai etikáját, szakmai ismereteit, tantárgy struktúráját követtük. A bachelor 3 éves BA hallgatóim az fiatalabbak, mint hongkongiak voltak, és a masters hallgatók fele jött Kínából. Ők voltak, aki már a kínai rádióban, újságoknál dolgozott, volt, aki egyben a BA után jött tanulni. A másik fele hallgatóknak vagy nyugati volt, svédek, franciák, európaiak, vagy amerikai, kanadai, ausztrál, és egy pár helyi hongkong is. Tehát a fele a hallgatóknak a népi Kínából jött, utána visszamentek Kínába, és a propaganda média különböző pozícióiban helyezkedtek el.
Volt-e alkalmad velük utólag bármilyen információ cserére?
Van, akivel kapcsolatban vagyok, ami nem könnyű egyébként, mert a Facebook is be van tiltva Kínában, tehát teljesen egyoldalú, miközben a TikTok, a kínai alkalmazás, a TikTok elterjedt a világban, Kínába bemennie a Facebooknak, Google-nak vagy bármelyik szolgáltatónak nem lehetséges, tehát egyoldalú a viszony kicsit hasonlít a gazdaságpolitikához. Exportál Kína, de nagyon nehéz importálni Kínába. Vannak hallgatók, akikkel kapcsolatban vagyok, egy úgynevezett VPN-nel átugorhatják a nagy kínai tűzfalat, ami a digitális határ, mint a régi kínai nagyfa, a digitális határ Kína és a külvilág között. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ők borzasztó elnyomásban élnek. Kínában nagyon nagy a gazdasági fejlődés, két nemzedéken belül lényegében egy feudalizmus utáni agrártársadalomból, paraszti társadalomból, nagyon magas technológiai fejlettségű, gazdag, rendkívüli módon fejlődő gazdasági, technológiai, katonai szuperhatalommá vált Kína.
Hogy közben a felvilágosodást teljes mértékben, vagy jó részt kihagyta, vagy hiányzik ebből a kontinuumból. Erre te is utalsz az írásaidban, és azért hozom ezt szóba, mert hogy a többi között ennek tulajdonítod azt, hogy a kínai társadalom sajátos fejlődése, alakulása ennek is tudható be.
Egy másik civilizációval állunk szemben. Az európai civilizáció, amit ismerünk, máig a római, görög, zsidó-keresztény értékekből fejlődött ki. Máig a római jog keretei között élünk. A jogászaink Romániában, Magyarországon, Franciaországban is mindenütt latint tanulnak, mert a szerződési jog máig az, amit Rómában kitaláltak, aminek az alapja az individuum, az egyén. Kínában ezzel szemben a közösség értéke a legnagyobb, ez a konfucianizmusra megy vissza, a konfucius kínai filozófusnak óriási hatása volt a kínai kultúrára, ahol még egyszer nincs zsidó-keresztény hagyomány, nincs görög-római hagyomány, konfucianizmus van, taoizmus, buddhizmus és hagyományos kínai orvoslástól, világnézettől, kozmológián át, egy teljes civilizációt látunk. És a konfucianizmust átértelmezte a kommunizmus, tehát a mai államideológia a marxi, lenini, sztálini, Xi Jinpingi kommunista közösségiség, és a régi kínai értékek a rend, fegyelem, nyugalom, társadalmi stabilitás konfuciánus értékeinek az ötvözete. Nagyon furcsa kívülről nézni, mégis elég jól működik, persze abban a környezetben, hogy nagy a gazdasági fejlődés, és óriási a társadalmi mobilitás. Tehát a kínai volt tanítványaim, barátaim között többen egyszerű családból, földműves családból, paraszt családból jönnek, ahol a szülők a háztáiban dolgoztak, levitább a rizsföldeken, vagy dolgoznak mind a mai napig. A gyerekek pedig egy 21. századi csili-vili, teljesen posztmodern média környezetben újságírók. Tehát ez páratlan a világtörténelemben, a globális történelemben páratlan fejlődés, amit Kína produkált. És hát a legnagyobb országról beszélünk, a legnépesebb országról, közel 1,5 milliárd emberről, 1,4 milliárd emberről, csak összehasonlításképpen ez több mint háromszoros az Európai Unió lakosság számának. De Európában 450 millióan vagyunk, tehát több mint háromszorosa ennek Kína lakossága. Amerikában 330 millióan vannak, ötszöröse ennek Kína, tehát dupla akkora a lakosság, mint Európában és Amerikában együtt. Ami felfoghatatlan lakosság számról van szó, ahol a kisebb város 2 millió ember, a nagyobb város 10 milliónál kezdődik, és a legnagyobbak 20 millió fölött vannak. Tehát európai észre felfoghatatlan társadalmi mennyiségről beszélünk, és amikor arról van szó, hogy itt ez a társadalom elképesztő gazdagodáson, nemzedékek közötti feltörekvésen, mobilitáson ment át, itt egy világtörténelmi jelentőségű fejlődést látunk. Ez adja a stabilitást a rendszernek.
Igen, csak hogy akkor miközben van ez a dinamika, ezzel, ahogy te mondod, és az előbbi infókból az derül ki, hogy versenyt fut a kontroll. Tehát, hogy ahogy fejlődik a társadalom, úgy hálózza be a mindent átfogó ellenőrzés is a különböző szegmenseket, mert hogy van digitális totalitarizmus, van az általad említett cenzúra, vannak ezek a külön bejáratú, ugye, internetes felületek, amit csak ott lehet használni. Így módon azt is mondhatnánk, hogy hát ezt a fejlődést lehet tervezni, stimulálni. Ha ellenőrzés alatt van, akkor tulajdonképpen semmi gond Pekingben a központi bizottság termeiben.
Így van. Kína világhatalomra törekszik, szeretné leváltani az Egyesült Államokat a világ vezető szerepéről, letaszítani a trónról. És ezt egy másik civilizáció nevében teszi, persze nem a civilizáció, közvetlenül harcolnak egymással, ahogy Samuel Huntington, amerikai politológus ezt jósolta, nem a civilizáció harcáról beszélünk, nem az európai civilizáció vagy a nyugati civilizáció harcol a kínai vagy indiai civilizációval, hanem a nevükben fellépő birodalmak. Ezek nem nemzetállamok. Kínában több mint 50 bejegyzett nemzeti kisebbség él. Kína nem csak nemzetállam, hanem birodalom is, a régi kínai birodalom utódja, Xi Jinping ennyiben a császár utódja, mint ahogy egyébként Putyin elnök sem egy nemzetállam elnöke, hanem a régi cár utódja, tehát vannak ezek a hosszú távú mintázatok. Említetted a digitális totalitarizmust, ez azt jelenti, hogy megint csak a sztálini típusú diktatúra és kontroll ma digitális eszközökkel segítve jelenik meg. 600 millió térfigyelő kamera van a kínai utcákon, tereken. 600 millió. Ez azt jelenti, hogy minden főbb város, település, minden fő nyilvános terebe van kamerázva, és ez arcfelismerő szoftverekhez kapcsolódik. Tehát, hogyha akár turistaként Kínába látogatunk, akár kínai állampolgárok vagyunk, és sétálunk az utcán, a rendszer pontosan tudja, hogy hol vagyunk. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy elfogadott, vagy akár népszerű is, hiszen az ideológia mögött az, hogy a bűnözőket, rablókat, tolvajokat, gyilkosokat, vagy akár a potenciális terroristákat így lehet kiszűrni ebből az irdatlan tömegű ember sokaságból, amit említettem. Vagy hogyha egy környéken a tulajdonképpen ilyen házmester-szerű közösségi felügyelők vannak a lakótelepeken, vagy lakóközösségekben, ők ellenőrzik, hogy ki mikor lép be egy területre, vagy a biciklidet a helyén hagyod, de nem szemetelsz-e, az ő munkájukat is segítik ezek a térfigyelő kamerák. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy egy társadalom akarata ellenére nyomják le a torkukon a térfigyelést, az állandó megfigyelést, a totális megfigyelést, hanem nagyon sokszor ezek legitim eszközök. Hiszen a bizalmat, a hiányzó társadalmi bizalmat pótolják. Ugyanígy, ha valaki nem fizeti rendesen a kölcsönét, a lakáskölcsönét, vagy túl sok alkoholt vesz, és ezt kimutatja az, hogy a blokk, amin vásárolsz, össze van kötve a központi megfigyelő rendszerrel, társadalmi krediteket, pontokat kap az ember a viselkedéséért. És hogyha ez nagyon jól megy, akkor bizonyos kedvezményekre kapsz lehetőséget, olcsóban vásárolhatsz, vagy a pártban az előmeneteled jobban megy. Ha viszont túl kevés pontot kapsz, vagy levonnak, nem vehetsz jegyet például repülőkre, vagy a gyors vonatokra, ezekre a hihetetlenül 300 kilométeres sebességgel száguldó gyors vonatokra. Tehát a totális megfigyelés egészen odáig terjed, hogy kreditrendszert, társadalmi kreditrendszert épített Kína, ahol digitálisan megfigyelik valamennyi online mozgásunkat, vásárlásunkat, posztunkat, kommentünket.
Miklós, még az is lehet, hogy ezt a beszélgetést is már valahol rögzítik. Hogyha azt nézzük, hogy éppen befejeződött ez a magas szintű vizit Európában, Peking mit nyert ezen a három stációs körúton? Szerinted mi volt a rezonja, amikor elindultak, és mivel tértek haza?
Három országot látogatott meg Xi Jinping elnök, Franciaországot, Magyarországot és Szerbiát. Franciaországban elsősorban az elektromos autók kínai exportjával kapcsolatos vámokat és gazdasági vitát próbálta rendezni. Magyarország szerepe más. Magyarország EU tag, de Kína barát politikát folytat. Tehát Franciaországban egy konfliktus miatt ment a kínai elnök. Magyarországba és Szerbiába barátokhoz, akik a nyugati egységből kiválva a kelet felé orientálódnak, a szószoros értelmében orientálódnak.
Macronnal csak a konyak témában egyeztek meg, ha jól értettem.
Igen, hát a globális piacon alapvetően eltérnek az Európai Unió és a Kína érdekei az akkumulátor és elektromos autók gyártásának a piacán. De számunkra érdekesebb a közép-kelet-európai dinamika. Itt arról van szó, hogy Kína stratégiai érdeke, hogy bejusson az Európai Unió piacára. Ehhez Görögországban kikötőket vásárolt, hogy a Kínából érkező nagy teherhajók a forgalmukat ott bonyolíthassák, és a kínai árukat ott vonatra lakhassák, és onnan Görögországban, a Balkánon keresztül, Szerbián keresztül Budapestre tudják szállítani az árujukat, hogy onnan Ausztriába és Nyugat-Európába, az Európai Unió piacaira viessék azokat be. Magyarország és Szerbia geopolitikai, geostratégiai okok miatt fontos Kínának. Magyarország tulajdonképpen egy előre helyezett előőrs vagy trójai faló az Európai Unión belül gazdaságpolitikai értelemben. És politikai értelemben is, hiszen rendszeresen Magyarország megvétózza az Európai Uniónak a kínai emberjogi kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásait, rendszeresen kínabarát pozíciót foglal el a különböző vitás kérdésekben, hasonlít itt Magyarország helye az Oroszországgal kapcsolatos európai döntések megfúrásához vagy szabotálásához. Tehát Kína stratégiai partnereket keres, és Szerbia is, és Magyarország is, kiválva a nyugati irányvonalból Kína barátságára próbál hajtani. Ennek gyönyörű példája volt az, hogy a látogatása végén Xi Jinping elnök és Orbán Viktor Budapesten az egyetlen felhőkarcolóban, a MOL toronyban vacsoráztak, és meghallgatta Orbán Viktor Xi Jinping elnök előadását a kínai kommunista pártról, annak a hagyományairól, szerepéről, a párt vezető szerepéről. Tehát ez azt jelenti, hogy politikailag, ideológiailag egy alárendelt helyzetbe került, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy igen, párt főnök elvtárs vagy elnök úr, a nyugati tradíció más, itt nem diktatúráról, hanem több pártrendszerről van szó, a hatalmi ágak elválasztása, Montesquieu és a felvilágosodás óta az alapja az európai fejlődésnek, ezért nincs összefonódás, ezért van nálunk független bíróság, sajtó, a kormány és a parlament szerepe rendezett, tehát alapvetően más civilizációs normákon, értékeken nyugszik a társadalom fejlődés. Orbán azonban ehelyett némán hallgatta végig az oktatást a kínai kommunista párt sikereiről. Tehát ugyanúgy említetted a türk tanácsot és a különböző közép-ázsiai diktátorok látogatását Budapesten, hát azt látjuk, hogy iszonyú mennyiségű ázsiai diktátor érkezik Magyarországra, ritkábban látunk európai politikusokat Budapesten sajnos.
Xi Jinping elnök előadása nem egy exkluzív bónusz volt a magyar politikai elit számára, hiszen az ő gondolatai klasszikus idézetekkel két részletben a magyar közmédia jóvoltából a magyarországi médiafogyasztók tág körében is majd meg fog jelenni.
Igen, beszéltünk erről, hogy az MTVA és a Magyar Televízió, a Magyar Közmédia aláírt egy magas szintű szerződést közös gyártású programokról, műsorcseréről, hírcseréről, technológiai együttműködésről. De ugyanígy a filmgyártás területén magas szintű együttműködés következik. Kája Csaba kormánybiztos a magyar kormány nevében aláírt a kínai filmadminisztrációval, a kínai kommunista párt propagandaosztályával egy magas szintű filmegyüttműködést, gyártásról, produkciókról, és ugyanígy a mobil területen, informatikai, digitális területen a 4G rendszer és a Huawei kínai óriásvállalat együttműködik. A Huawei-t több nyugati országban betiltották egyébként, ugyanúgy, mint a TikTok is hozzáférhetetlen, például kormányzati eszközökön egy csomó országban. Én Kopenhágából beszélek most, egy egyetemen tanítok, egy állami egyetemen, a Kopenhágai Egyetemen, és nekünk sem szabad TikTokot futtatni egyetemi laptopon, vagy akinek van egyetemi mobilja, nekem nincs, mert az összes adat a TikTokról Pekingben a vállalat központjában landol, és hozzáférése van természetesen a kínai titkosszolgálatnak ezekhez. Tehát miközben azt látjuk, hogy a Nyugat és Kína a versenytársak gazdaságban, politikában, geopolitikai törekvéseikben, de akár az űrpolitikában, minden területen küzdelem, békés küzdelem folyik a Nyugat és Kína között. Orbán Viktor, az Európai Unió, hát azt kell, hogy mondjam, hogy piaci falán rést nyitva, trójai falóként hívja be Kínát és Oroszországot, és képviseli az érdekeiket. Van egy mondása, vagy egy alapszentencia a nemzetközi kapcsolatok tudományában, hogy demokráciák ritkán háborúznak egymással, diktatúrák gyakrabban. Hasonlóval érti meg jól magát. Azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor diktatórikus törekvései, autoriter törekvései nagy szimpátiát keltenek a kínai vezetésben, és viszont. Tehát a kínai egypárt rendszer, propaganda, nem áll olyan, főleg a propaganda nem áll olyan messze attól, amit a magyar közmédia csinál. Kézbeadott sajtó pontokat kommunikál, előre megírt kommunikéket közöl. A Kesma birodalom, az állami kontroll alatt álló magyar média birodalom, a közmédia, a TV2, most már Xi Jinping ír vezércikket a Magyar Nemzetbe, mint a régi pártlap, a Pravda, vagy a Népszabadság, vagy a Szabad Nép ezt a funkciót tölti be a mai Magyar Nemzet. Tehát egy diktatórikus törekvéseknek az összhangját látjuk, ugyanúgy, amikor Türkmenisztántól a többi közép-ázsiai vezetőig Magyarországra rendszeresen látogatnak a diktatúra hát jelképei ezekből a közép-ázsiai országokból.
Cár és császár találkozója zajlik pillanatnyilag, lehet, hogy éppen egy időben a mi beszélgetésünkkel Pekingben. Putyin első külföldi útja nem véletlenül vezet éppen a kínai partnerhez. Mit remél ettől a találkozótól? Eddig felemás volt a kínai fél viszonyulása, főleg amióta az ukrajnai háború kitört. A te tapasztalatod mit sugall? Lesz részleges áttörés, vagy a kínai bölcsesség megint felülkerekedik, és hát egy nagyon diplomatikus történet vagy epizód fül- és szemtanúi leszünk, nagyon kevés konkrétummal?
A globális politikában az Egyesült Államok vezető pozícióját Kína hívja ki. Kína a stratégiai versenytárs. Oroszország messze elmarad gazdasági, technikai, technológiai, katonai erejét tekintve Kínától. Tehát tulajdonképpen itt egy óriás és egy középhatalom találkozója zajlik jelenleg. Kínát nagyon érdeklik az orosz erőforrások, olaj, gáz, nemes fémek, ritka fémek, amelyek a komputergyártás, mobiltelefonia és más technológiák alapját jelentik. Putyin elnök pedig politikai támogatást próbál szerezni, adott esetben katonai, pontosabban fegyver támogatást, lőszerek tekintetében is most már Észak-Koreából kap lőszert, és próbál Kínától is szerezni. Tehát itt kölcsönös érdekekről van szó, és végül is egy összfront kereséséről a nyugati hegemóniával, a nyugati világuralommal szemben. A jelenlegi nemzetközi rend liberális alapokon nyugszik, jogi alapokon, és az új feltörekvő diktatúrák végül is ezt a liberális hegemóniát próbálják felváltani a saját rendszerükkel. Hogy ez konkrétan mit jelent a mostani pekingi találkozóban, ezt majd meglátjuk a következő napokban.
Sükös Miklós, köszönöm, hogy bejelentkeztél a Koppenhágából, ahol éppen médiatanszéken oktatsz, de hát vigyázó szemedet keletebbre veted, mint az Kolozsvár lenne, egészen Pekingig, hiszen évekig ott éltél, dolgoztál, ismered az ottani körülményeket, joggal és okkal aggódsz amiatt, hogy a történet egyre zártabb lesz kifele, és hogy ez a világhatalom, amely ugye diktatórikus módszerekkel tartja fenn önmagát, egy adott pillanatban sokkal hatékonyabb játékossá válhat, mint azt gondolnánk pillanatnyilag. Köszönöm a beszélgetést még egyszer.
Én köszönöm, jó éjszakát kívánok!
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.